Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Közösségépítő napokat tartottak a Szent Ferenc kisnővérei Bükszentkereszten. A háromnapos tréninget Bajnóci Sára és Walter Margit, a Nyolc Boldogság közösség tagjai tartották, akik segítették a nővéreket abban, hogy egyre inkább utat találjanak egymáshoz és egymáson keresztül a Jóistenhez. A napok témái sokszínűek voltak. Lehetőségük nyílt reflektálni arra, amin a közösségük nővérei az elmúlt év során munkálkodtak különböző tematikájú csoportokban. A napok folyamán szó volt a nővérházak működéséről és az új debreceni alapítással kapcsolatban felmerülő kérdésekről, a házak közötti kapcsolat mibenlétéről és ennek javításáról, érintették a kommunikációs témákat és szó esett a bizalomról is. A napok módszertanilag is sokszínűek voltak. A szerzetes nővérek részt vehettek ráhangolódó játékokban, szituációs gyakorlatokban, de lehetőségük volt csöndben, egyénileg is reflektálni és dolgozni. Egész évben várja a vendégeket a felújított balatonberényi piarista vitorlás üdülő. A piarista nevelés mindig is túlmutatott az iskolaépületek és az osztálytermek falain. Míg a tanítási év során a formális oktatási eszközöké a főszerep, a nyári szünetben és a tanításon kívüli időszakokban az informális platformok, a cserkészet, a túrák, a vízi élet és a vitorlázás veszik át a helyét. Ebben a szellemben újult meg a balatonberényi piarista vitorlás üdülő. A 28,5 millió forintos összköltségvetésű beruházás, a piarista rend magyar tartománya, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ, valamint a Piarista Vitorlázó Egyesület összefogásával valósult meg. A fejlesztés legfőbb stratégiai célja a szálláshely 4 év szakosítása volt, hogy a korábban csak nyáron használható épület az őszi, téli és tavaszi időszakban is minőségi otthona lehessen a piarista és az állami iskolák diákjainak, cserkész és regnumi csoportoknak, lelki gyakorlatoknak, kalazancius mozgalom eseményeinek, valamint a szálláshelyre nyitott nagy közönségnek. A hőségriadó miatt a szociális intézményeket érintő vörös kód is életbe lép a mai naptól, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet, leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak. Már lehet jelentkezni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki és elnökhelyettesi posztjaira. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a törvény tegnapi hatályba lépését követően megtartott ülésén elfogadta a vezetők kiválasztásának menetrendjét, valamint az 5 tisztségre vonatkozó pályázati felhívásokat. A pályázati időszak augusztus 16-áig tart. Rendkívüli készültséget rendelt el az aszály elleni védekezésben az élő környezetért felelős miniszter. Már az ország háromnegyedében vált súlyossá a vízhiány. Gajdos László arról számolt be, hogy a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptették életbe a vízügyi ágazatban. A döntést azzal indokolta, hogy Magyarország 84 vízhiány kezelési körzetéből 66 esetben az aszály index meghaladta a jogszabályban előírt 3-as határértéket. Döntött a kormány a tűzifa áfájának csökkentéséről, írt a közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzése szerint ősztől a jelenlegi 27 helyet csak 5%-os forgalmi adó fogja terhelni a tűzifát. Részleteket a kormány szóvivői tájékoztatóra ígért. Magyar Péter miniszterelnök pedig arról számolt be, hogy a zöldségek, gyümölcsök és az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentése is a kormány tervei között szerepel. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, felhőtlen időre számíthatunk, csapadék sem várható. A Dunántúlon a déli délkeleti, másutt a keleti szelet kísérik élénk lökések. A hőmérséklet 32 és 37, estére 20 és 30 fok között alakul. Híreinket hallották.
a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva, V. Barna Erika kézírás kutató, grafológus szakértő. A sorssal nem lehet tréfálni. Csontvári Koszkati Vadar személyiségéről írásai és kézírása alapján című könyvén 20 évig dolgozott. Kutatási eredményeire épülő könyve alapján V. Barna Erikával a festőművész kézírásának üzenetéről beszélgetünk.
Szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatóit. Valóban ez 20 évi kutatás. Többször nekirugaszkodtam a könyvnek, de 20 év után éreztem úgy, hogy most már az olvasók számára is kiadható.
A sorssal nem lehet tréfálni. Miért éppen ezt a Csontvári idézetet választott a könyve címéül?
A Csontvári kéziratokban számtalanszor újra és újra visszatér ez a mondat, különböző szövegösszefüggésekben. De az életében a sors segítette őt. A gondviselés újra és újra megmentette a Csontvári hagyatékot is, a láthatatlan erő segítette őt.
Művészettörténészek és pszichológusok is vizsgálták Csontvári Koszkati Vadar munkásságát, életútját. Mi most a kézírása alapján közelítjük meg személyiségét. A könyvet olvasva talán három nagy korszakra bonthatnánk Csontvári életútját. Az első, amikor még gyógyszerészként leveleket, megrendeléseket írt, a második a festőművész, végül a harmadik korszak lehetne a Szent János kórházból nővérének írt utolsó levele. Mi jellemzi az első időszakban a gyógyszerész Koszkati Vadar írásképét?
Hogyha bárki grafológiai előtanulmányok nélkül rátekint a kézírására, azonnal átérzi azt a rendkívüli energiát és nagyon pozitív kisugárzást, amit az írás áraszt. A legjellemzőbb, hogy óriási kilengései vannak, alapvetően a függőleges irány hangsúlyozódik, tehát azt lehetne mondani, hogy a betűk, mint világfák, vagy mesebeli fák a felső és alsó világot kötik össze, szinte eget és földet összekötő betűtörzseket látunk, és méltósággal menetel az írása. Ebben jelen van Csontvárinak a büszkesége, az egyenes tartása, az az erő, amely végig egész életében jellemző volt. Rendkívül fegyelmezett ez az írás. Azt lehet mondani, hogy nagyon ritka ma, vagy alig-alig látni ma már ilyen gyönyörűen rendezett, precíz, pontos, gondosan kivitelezett és rendkívül esztétikus kézírást. Ami jelzi egyrészt az, hogy rendkívüli fegyelmezettséggel élt. Nagyon nagy önfegyelem, akaraterő segített őt mindenben. Tehát gyógyszerészként is nagyon lelkiismeretesen dolgozott. Természetesen mindezek mellett, amit elmondtam, hatalmas dinamika volt. Jellemző, hogy bárhol is volt, felfedezte a hiányosságokat, a feladatokat, és mindig valamilyen nagyon különleges értéket tudott lerakni az asztalra. Gyógyszerészként például könyvet írt a gyógyszerész szakmáról, szerette volna jogilag is rendezni az addig még meglehetősen kaotikusan működő gyógyszertárak működését. Például az ő érdeme, hogy egyáltalán a gyógyfüvekkel, a természetgyógyászattal a gyógyszerészt szertárak elkezdtek foglalkozni. De ő jogi tanulmányokat is végzett. Foglalkozott földtannal, kristálytannal, foglalkozott bonztannal. Tehát azt lehet mondani, hogy korának egyik legműveltebb embere volt, polihisztor volt.
Számomra bizgalmas, hogy ő még életmód tanácsokat is adott.
Így van, pontosan. Tehát egyrészt a táplálkozásra tért ki. Már akkor jelezte, hogy legyünk óvatosak, mert megalakultak a társaságok, a táplálékok hamisítására, tehát műtáplálékok jelentek meg, amely tudjuk, hogy azóta sajnos elhatalmasodott. De nagyon környezettudatos szemlélettel élt, fontos volt számára a tiszta levegő, a tiszta víz, és figyelmeztetett arra, hogy az utódainkra tiszta levegőt és tiszta vizet kell hagynunk. Fontos volt számára például az, hogy ne fehér lisztes kenyeret tegyünk, hanem korpás vagy teljes kiörlésű lisztet, hogy ne fogyasszunk túl sok húst, mert az állatok megölése az fenyegeti egyrészt a természetösszhangot, másrészt pedig káros lehet. Ő maga vegetáriánus volt, nem fogyasztott húst, se alkoholt, zöldségen, gyümölcsön élt. Sok esetben meg is vonta magától a finom falatokat, így írta, hogy habos kávéra sem jut, mert számára elsődleges volt a festészet.
Nézzük a második nagy korszakot, amikor ő elhivatottságot érez, hogy festenie kell. Úgy írja alá a nevét is, hogy Csontváry Koszka Tivadar festőművész.
Hát ez a legkülönlegesebb történet. Azt gondolom, a művészet történetben sincs még egy ilyen hasonló életút, mint a Csontváryé. Tehát gyógyszerészként ő köztiszteletben állott, nagyon sikeres volt. Még véletlenül sem gondolt arra, hogy pályát módosítson. Festészettel, művészettel nem foglalkozott, annak ellenére, hogy sok-sok minden más dologgal. És egy mondhatni csodaszámba menő jelenség az, ami vele 1880. október 14-én történt.
Könyvében ön Csontváry saját vallomását is idézi erről a napról.
A gyógyszertár előtt állt, és meglátott ott egy ilyen bubiskoló, tinós szekeret a saját kifejezésével élve, és hirtelen vágyat érzett arra, hogy ezt megörökítse. És egy orvosi vényre lerajzolta, ez szinte tökéletesen sikerült, ő maga is látta, de ezt megerősítette a főnöke is, aki éppen csodálkozva látta, hogy Csontváry rajzol. Tehát az élő természet tudta visszaadni, így jelenítette meg. Sajnos ez a rajz elveszett, nem láthatja az utókor. Most, ahogy a rajzot nézegette, gyönyörködve, úgy megszólalt egy hang, te leszel a világ legnagyobb napúrfestője, nagyobb Raffaelnél. Körülnézett, valaki tréfál vele, valaki gúnyolódik vele, senkit nem látott, viszont ez olyan elementáris erejű volt ez a hang, hogy komolyan kellett vennie, és úgy érezte, hogy Istennel került közvetlen kapcsolatba, tehát egy feladatot kapott, megjelöltetett számára egy olyan feladat, amire ő nem volt felkészülve. Ez igen nagy problémát jelentett számára, de Isten iránti alázat, az iránta való bizalom indított el, hogy ha ezt a feladatot megkapta, akkor ezt neki teljesítenie kell.
Nagyon sok Csontváry levél dokumentum felhasználásával készítette ezt a könyvet, amely sokkal több, mint egy kézírás elemzés vagy egy grafológiai kutatás. Rengeteg idézetet felelevenít Csontváritól az olvasók számára. Kérném, idézzünk egyet a hit és a művészet kapcsolatáról Csontváritól.
Nézni nézhet mindenki, de látni csak az láthat, akit az isteni gondviselés ezzel a képesség különösen megáldott. És ezek a különös képességgel megáldott emberek vannak hivatva az ember művelődés történelmét gyarapítani, vagyis az adott esetben az isteni bölcsességet igazolni. A festői pályája valójában ezen a hiten alapult. Azt sem tudta, milyen ecsetet használja, milyen festéket. A kora nagy festőművészéhez, Keleti Gusztávhoz fordult, aki rögtön le is akarta beszélni a festői pályáról, maradjon a gyógyszerészet által biztosított aranybányánál. Ennek ellenére elindult.
Jelzi a kézírás ezt az elhivatottságérzést és a rajztehetséget?
Különös, hogy már a gyógyszerészi kézírásban megmutatkozott az a fajta rajzkészség, rajztehetség, amiről ő nem is tudott. Ott már a tudós mellett jelen volt a művész is, és ez a pillanat, ez a misztikus pillanat volt az, amikor ráébredt a saját életfeladatára, az Isten által kijelölt életfeladatára, egy új élettartomány nyílt meg előtte, és 14 éven át készült arra, hogy majd elinduljon. 43 éves volt, amikor aztán Európa legjobb festői iskolájába indult el. Tehát az az akaraterő, az a hatalmas szenvedély, lelkesültség, odaadottság, ami a kézírásban látható, az segített őt, az vezérelt őt végig az életútján. Különös jelenség az, hogy a kézírása alapvetően nem változott egész életében. Azt lehet mondani, hogy töretlen a kézírás. A legelső kézírás, amit vizsgáltam, 25 éves korában készült, és az már ugyanolyan jellegű, mint amit majd a festői minőségében produkál művészként. Ami jelzi egyrészt az önmagához való hűséget, másrészt a gyors személyiség fejlődést. Tehát ő már 25 éves korára, azt lehet mondani, kiforrott értéke rendel bírt, és a festői pályán alapvetően egyetlen egy dolog változott, a G betűknek a leírása. Ez azért érdekes, mert a grafológiában a G betű a párkapcsolat jele. És azt tapasztaltam, hogy a festővé válás kezdetétől fogva a G betűkből a G betű szára megrövidült, az Y maradt ugyanolyan hosszúságban. És ráadásul nem balra, hanem jobbra íveli a hurkot, ami egy sublimáció jele, ami azt jelzi, hogy az ösztönenergiákat az alkotó energiákba fektette. Ami valójában az életében is volt, mondhatni hitelesítette ezzel a G betűvel, a párkapcsolatról lemondott, mindenről lemondott, azért, hogy ennek a nagy kihívásnak és felkérésnek eleget tegyen. Mondta is, hogy teljes odaadottsággal lehet létrehozni bármit is, tehát az alkotáshoz teljes ember kell.
Számomra nagyon érdekes, hogy innentől kezdve minden aláírásában ott van, hogy festőművész, tehát meghatározza önmagát, önmaga feladatát is.
Így van, ez egy új identitása volt, nagyon büszke volt erre, attól kezdve, hogy látta, sikerül megvalósítani azt, amit elképzelt. Az is különös volt, hogy még alig indult el az elhívás élmény után, elég röviddel egy évre rá már tervezte, hogy megfeste a Tátra képét. Tudjuk, hogy hatalmas tablói vannak, Csontvárinak 20-30 négyzetméteres képekről van szó. Olyannyira kimagasló a tehetsége, például, hogy a Tátrai képet egyetlen vonal előrajzolás nélkül csak ecsettel festette meg, úgy, hogy kétszer ugyanaz a szín nem szerepel rajta.
Erika, önnek már több könyve jelent meg. Legismertebb közülük a Beszél az írás, Kézírás és karrier, a Kézírás teremtő hatalma, vagy a József Attiláról írt, a hétszer született költő. Hogyan kapcsolható össze egy kézírás kutató számára az íráskép az alkotással, jelen esetben Csontvári írásképe a festményei alkotásmódjával?
Értetlenül álltak eleinte a művészettörténészek olyan szempontból is a képei előtt, hogy nem feketettek, tehát ő maga keverte ki a festékeket. A kézírásban jelenlévő kreativitás, az a lendület, dinamika és probléma megoldó képesség például még abban is kifejeződött, hogy rátalált arra a festék minőségre, ami olyan, mintha tegnap tette volna le az ecsetet, szemben a kátrány alapú olajfestékekkel, amelyek feketednek.
Könyvében ön komplexitásában mutatja be Csontvári személyiségét. Miért tartotta ezt fontosnak?
Valójában Csontvárit együtt kellene megismerni és bemutatni minden alkalommal, festőt és írót, gondolkodót, filozófust, olyan metafizikai mélységeket tár föl ezekben az írásokban, amelyek közelebb hozzák a képek megértését is. Egészen más új stílus, mondhatni, hogy az egyetemes művészetben is kiemelkedőt alkotott, új műfajt is teremtett, nem tájképet festett, ő maga azt mondta, hogy látlat ez. Látlat, amely azt jelenti, hogy ő maga rakta össze a tájkép elemeket, soha meg nem lehet állapítani, hogy milyen pontról festette ezeket, mert a táj minden részlete jelen van, mégis önmagán túl, szimbolikusan, jelképesen üzen valamit. Ő a föld nagy energiapontjait kereste, jelezve a természet hatalmas erejét, energiáját, keresve Isten üzenetét, hogyan éljen az ember. Ő fiatal korától kezdve a világ keletkezésének rejtélyét kutatta, az emberi élet értelmét kutatta, Isten és ember kapcsolatát kutatta, hogy hogyan éljünk, ahhoz, hogy ezt a rövid földi életet a legmagasztosabb tartalommal tudjuk megtölteni. Többször utalt arra, hogy a véges anyagi életben elmerülni nem érdemes, nem szabad, hiszen alkotni jöttünk a világra. És azt gondolom, minden jelentős művész ráébred arra, hogy az anyagi lét lehúzó lehet, az ember, mint szellemi teremtmény alkotni született a világra.
Mire következtethetünk? A Szent János Kórházból 1919. június 14-én Csontvári nővéréhez kézzel írt utolsó leveléből.
Torokszorongató a kézírást látni, mert jelen vannak azok a görcsök, írástorzulások, ami a fájdalmat jelzik. Tehát egyértelműen beteg, fájdalommal küzdő, legyengült szervezetű ember kézírását jelzi, ugyanakkor azt is, hogy küzd ezzel a betegséggel, próbálta tartani magát. egész életútján azonos volt az íráskép, itt viszont egy egészen más, mondjuk így, hogy a középzónában megnövekedett írásképet látunk, ami orális tendenciákat jelez, ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy alapvetően az éhezés miatt halt meg Csontváry, tehát a pénzét hadikötvénybe fektette, ez pedig csődbe ment. És Csontváry elveszítette mindazt a anyagi hátterét, amelyet biztosítani akarta volna egész életútján a festői pályáját. Önhibáján kívül került ilyen helyzetbe, valójában ő segíteni akart az államnak, és mindig benne volt ez a segítőkészség, a nemzetet emelni akarta, nem csak a saját műveivel, hanem akár így is. Tehát élete utolsó szakaszában éhezett. Soha egyetlen képét, festményét nem adta el, holott igen hatalmas összeget ajánlottak több képéért is, amerikai művészettörténészek is, több európai művészettörténész is meg akarta tőle vásárolni. Azt mondta, hogy szeretné egyben tartani, hogy ez a magyar nemzet felemelését szolgálja.
Összes alkotása majdnem elveszett, hiszen ha annak idején Gellóci Gedeon nem vásárolja meg ezeket a képeket, akkor ma nem gyönyörködhetnénk Csontváry csodálatos festményeiben.
Igen, az isteni gondviselés jelen volt ekkor is, Csontváry utóéletében is, sőt, az, hogy a kézírásai megmenekültek, az is Gerlóci Gedeonnak köszönhető, mert kis hián ezt tűzre rakták. Már összegyűjtötték, hogy másnap reggel tűzre rakják az összes kézírását. Koszka Annának nagy fejtörés okozott, hogy mit csináljon a műteremben hagyott festményekkel. A kortársak értéktelennek ítélték ezt. A gondviselés behozta a képbe Gerlóci Gedeon, aki műterme szeretett volna bérelni, szétnézett a műteremben, belerugott egy vászonba, és megnyílt előtte a magányos szédrusként ismert festmény. Abban a pillanatban tudta, hogy ezeket a műveket neki meg kell mentenie, és a gondviselés segítsége alapján éppen 20 000 svájci frankot örökölt, amit ebbe tudott fektetni. Hogy a kéziratok megmenekültek, az megint csak a gondviselés segítsége, ugyanis arról senki nem beszélt, annak nem volt értéke. Gerlóci Gedeon már el is hagyta a műtermet, és félútról visszafordult, hogy a kosárban lévő kézírásokat is szeretné elkérni. Rögtön odaadták, hiszen teljes mértékben értéktelennek gondolták, tehát már ott volt, hogy gyújtósnak másnap berakják a kályhába.
A Sorssal nem lehet tréfálni című könyv a Szereg Grafológiai Akadémia kiadásában jelent meg.
Nagy segítséget jelentett számomra Pap Gábor művészettörténész, szakmai segítsége, ő a könyv lektora. Pap Gábornak több könyve is jelent meg Csontváry, Koszka Tivadar művészetéről. Sajnos Csontváryttól nem maradt gyermekkori kézírás. Az első kézírás 25 éves korából származik. Az írás érettsége jelezte azt a magas rendkívüli szellemi képességet és táv szellemi horizontot, ami csak egy zseni számára adatik meg.
Ön bemutatja azt a művészi utat, amely a kezdetektől, tehát az első ön által említett rajztól, a későbbi hatalmas festményekig elvezetett.
Csontváry géniusz volt. Ez egyértelmű, bárhonnan nézzük, akár a festészet irányából, akár a kézírásainak a grafológiai üzenetét nézzük, akár pedig az írásai, leírt írásainak a tartalmát nézzük. Annyira komplex, annyira összetett Csontváry személyisége, hogy nehezen lehetett megragadni. Nem véletlen, hogy annyi ellentmondásos hír terjeng róla, és annyira ellentmondásosan ítélte meg a saját korait, és őt utólag a művészet történet. Is. Ismeretes az, hogy a saját kortársai értéktelennek tartották a festményeit. Szemléletében, világnézetében, emberképében, a világhoz való viszonyulásában olyan különös volt, amit hétköznapi síkon nem is lehet megérteni. Ha Csontváry emberi arcát, karakterét vizsgáljuk, személyiségét vizsgáljuk, akkor metafizikai mélységeket kell érinteni.
Engedje meg, hogy beszélgetésünk végén az ön a Sorssal nem lehet tréfálni című könyvéből idézek. Csontváry előtt megnyíltak a világ összefüggéseknek azok a kapui, amelyek feltárják a mindenség titkait és rejtélyeit. A beteg ágyában ülve, mintha újra a viharos tengeren hajózna, s ahogy akkor is, most most is Istenre bízta a sorsát, mert ember nem volt, akire bízhatta volna magát. Hagyták őt megalázni, hagyták őt szenvedni, hagyták őt megbetegedni, hagyták őt éhen halni. De halálában is élő, és mindannyiunk fölé magasodik szikár alakja, csillagfényű lelke és a naputó ragyogó szelleme. Idézet vége. Hogyan összegezném Csontváry kézírásával kapcsolatos kutatását, annak eredményeit?
Csontváry géniusz volt. Kézírás is jelzi a végtelen finomságot, tehát megvoltak azok az antennái csatornái, amelyel venni tudta az úgymond nem hétköznapi üzenetet, vagy a csodát azt lehet mondani, hogy természetességgel és alázattal fogadta, keresve Isten üzenetét. Valami olyan művészi értéket akart lerakni, ami a magyar művészet történet számára is szimbolikusan, jelképesen üzen valamit. Tehát olyan művészi értéket, ami a magyar nemzet felemelését szolgálja.
Kedves hallgatóink, V. Barna Erika kézíráskutató, grafológus szakértővel a sorssal nem lehet tréfálni. Csontváry Koszka Tivadar személyiségéről, írásai és kézírása alapján című könyve kapcsán beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a gőgösség bűnéről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
Most nézzük meg Szent Bernátnak azt a létráját, azt a 12 pontját, vagy 12 lépcsőfokot, ami a gőg útja, és egyre inkább távolodik Istentől. Szent Bernát szerint a gőg első foka a kíváncsiság. Nem hiszem, hogy van olyan ember a Földön, akiben ez a kíváncsiság ne lenne meg. Eszembe jut az a kis történet, Liző kis Szent Teréz önéletrajzában olvastam, egészen pontosan már nem emlékszem, de nagyjából így szólt az írás, hogy éjszaka aludtak, és ő még nem aludt el, imádkozott, de már ágyban voltak, és valamelyik szerzetes nővér társa fölkelt, és elindult kifelé. És ő rögtön ki akarta nyitni a szemét, hogy megnézze, hogy ki az, de önmegtagadásképpen azt mondta magának, hogy nem nyitom ki a szemem, és nem nézem meg. Mondhatnánk, hogy ez egy szinte jelentéktelen történet. De mégis gondoljunk bele abba, hogy hányszor kíváncsiskodunk egy nap. Én például, ha itt vagyok a plébánián, itt elég kevés autó jár, megfigyeltem magamon, hogy ha elmegy egy autó, vagy egy biciklis, rögtön kinézek az ablakon, kíváncsian, hogy vajon ki lehet az. Ugye ingerszegény környezet, és minden apró ingerre az ember reagál, és hát kíváncsian reagál. És képes vagyok megszakítani az imádságomat, csak hogy kíváncsiskodjak. Természetesen nem olyan nagy baj ez, de Szent Bernát szerint a gőg első foka, és lehet és válhat a kíváncsiság bizony betegessé is. Nézzük a második fokot, Szent Bernát szerint, az pedig a könnyelműség. Vagyis a belső komolyság elvesztése, a lelki fegyelem lazulása. Még a kíváncsisághoz bocsánat, azt tegyük hozzá. Tehát a kíváncsi ember, a kíváncsi lélek ahelyett, hogy önmagába tekintene, a külvilágot és mások dolgait vizslatja és lesi. Gőg második foka, Szent Bernát szerint a könnyelműség, tehát a belső komolyság elvesztése, a lelki fegyelem lazulása. Bizony ezt is gyakran tapasztalom magamon is. Most nem akarok konkrét példákat hozni, mert a kedves hallgatók arra következtetésre jutnak, hogy hát milyen gőgös ez a pap, de jó következtetésre jutnak, mert szinte mindenben érintetnek érzem magamat, és megköszönöm a jó Istennek, hogy rávilágít lelkem mélységeire, és ami még sötétben van, ami még beteg a szívemben, azt a napfényre hozza, és gyöngéden gyógyítja. Hála legyen neki érte. Szent Bernát szerint a harmadik foka a gőgnek a léha vidámság. Féktelen, felületes és gátlástalan nevetés, tréfálkozás, gúnyolódás. Nem a vidámsággal van a baj, meg a derűvel, a jókedvel, mert az Isten ajándéka, hanem a féktelenséggel és a gátlástalansággal. Hallottam már azt a mondást, hát nem tudom, mennyi az igazság benne, hogy a társalgás csődje a viccmesélés. Hát a viccnek is megvan a maga helye, de amikor tényleg a központba a vicc, meg a viccelődés, meg a nevetés, meg a hahotázás kerül, akkor az már valóban lehet a gőgnek a jele. Szent Bernárd szerint a következő lépcsőfok a gőg lépcsőjén a kérkedés. Saját értékeink, tetteink, dicsekvő kidomborítása, a feltűnési viszketegség, központba kerülési vágy, önközlési vágy, az értékeimet hangoztatom, felhívom rá a figyelmet. Hát ki ne tapasztalná ezt magán, akár kicsiben, akár nagyban, de bizony megvan bennünk. Ötödik lépcsőfok, ezen a lépcsőn Bernát szerint a különcködés. A közösségtől és a szabályoktól való elszakadás vágya, a kivagyiság, a kiválasztottság tudat, rossz értelemben véve, aki mindent meg akar újítani, mert semmi sem jó, ami eddig volt. És persze ennek is megvan a helye, mert a tudósok is, a feltalálók is valamennyire különcök voltak, de ezt is jól kell érteni, és ezt a beteges formáját a különcködésnek kell tekinteni, mint a gőg ötödik fokának. Hatodik fok, önhittség, saját felsőbbrendőségünk hangoztatása másokkal szemben. Hetedik lépcsőfok, kevésség, beképzeltség. Hát ezt se kell nagyon taglalni, meg bemutatni, mikor jogtalanul igénylem mások dicséretét, elismerését, amikor többre tartom magamat, mint aki vagyok. Nyolcadik lépcsőfok, az önigazolás, a hibák, bűnök mentegetése, a felelősség áthárítása. Hát erre a legősibb példa Ádám és Éva esete, amikor elkövették a bűnt, és az Isten kérdezte, hogy mit tettek, akkor Ádám rögtön hárított, és azt mondta, hogy az asszony mondta. Az asszony volt. Akkor az asszonyt vont a felelősségre, ő mindjárt hárított, és a felelősséget a kígyóra terelte. A kígyó már nem tudta kire hárítani a felelősséget. Az önigazolás, mentegetőzés, a bűneink mentegetése, rejtegetése, az igazság takargatása, ez az ősbűn következménye. Ugyancsak Lizió Kisszent Teréz től egy történet, bizonyára ismerjük mindannyian, amikor takarítottak, és az egyik apáca társa levert egy vázát, és összetört, és mikor bejött az elöljáró, már csak kis Teréz volt benne a teremben, és hát az elöljáró leszitta, hogy lehet én ügyetlen, hogy leveri a cserepet, miért nem tudott vigyázni, és kis Teréz nem védekezett. Nem mondta el, hogy nem ő volt, gondolta, hogy az örökké valóságban majd úgyis fény derül mindenre, és azt gondolta magában, hogy én is képes lettem volna rá, hogy ezt leverjem. Vajon mi hasonló helyzetben hogy cselekedtünk volna? Hát ahogy magamat ismerem, rögtön szóltam volna, hogy hát nem én voltam, nem én vertem le a cserepet, hanem az, akivel dolgoztam. És ezzel elmondtam volna az igazságot, és részemről minden rendben van. De hát Lizé kis Szent Teréz másképp viselkedett. Nem mentegette magát. Bízott az Úrban, hogy majd ő kimenti. És ilyenkor általában az igazság napfényre kerül, és minden a helyére kerül. De ha most nem, akkor az örök életben biztosan. Szent Bernát szerint a 9. foka a hibák álnok és képmutató megvallása, hogy kimutassa, mennyire bánja. Amikor a kevés alázatba akar burkolózni, hogy megnevessék. A gonoszságot és a hazugságot alázatnak tünteti fel. Közeledünk a végéhez ennek a lépcsőnek. A 10. fokhoz érkeztünk, amelyiknek a neve a lázadás. Amikor az ember nem akarja alávetni magát a többiek ítéletének, mindenki fölött állónak érzi magát. A jó tanácsok, elöljárók vagy Isten törvényeinek nyílt elutasítása. Éppen az elmúlt hónapokban hallottam egy párbeszédet, ahol azt mondta az egyik ember a másiknak, hogy miért nem törlik már el ezt a 10 parancsolatot? Döbbenten hallottam, aztán tovább már nem mert, tovább haladtam, akaratomon kívül hallottam ezt. Én azt hittem, ilyen csak rém történetekben van, de hát a valóság meghazudtaja sokszor az elképzelt világot. 11. lépcsőfok, a gátlástalan vétkezés. Kész vagyok minden bűn elkövetésére, mint valami örvény hagyom, hogy sodorjon a sátán a pusztulás felé. Ebben az állapotban megdöbbentő, de az ember már élvezi a rosszat. És akkor legyen a gőg legmagasabb foka, 12. amikor a gőg megszokássá válik. A lélek úgy elmerül a bűnben, hogy már elveszett az Isten félelem, úrrá lett rajta a megvetés. Ember és az Isten megvetése. A bűn annyira az ember természetévé válik ilyenkor, hogy észre sem veszi, sőt, kérkedik a bűnével. Keresztes Szent János a gőgöt tekinti a legfőbb spirituális akadálynak, amely a legmélyebben gyökerezik a lélekben. Tanítása szerint ez az erkölcsi hibák közül az, amely ellen a leghosszabb és legáldázabb küzdelem zajlik. A gőg alattomos természetű, és gyakran éppen a vallásos gyakorlatok leple alatt bújik meg. Keresztes Szent János szerint a gőg megnyilvánulásai a következők a lelki életben. A spirituális büszkeség, vagy spiritualitás. A kezdők gyakran elégedettséget éreznek saját imádságaik, erényeik, vagy vezekléseik miatt. Ebből fakad a vágy, hogy tanítsák és megítéljék a többieket. Következő a megértés hiánya, a gőgös ember saját értelmére hagyatkozik, és mindent meg akar fogni, birtokolni akar az elméjével, ahelyett, hogy átadná magát a hit sötétségének. Következő a helyezett félreértelmezése. Amikor a lélek elakadást vagy lelki szárazságot tapasztal, a gőg miatt Istent hibáztatja, vagy azt hiszi, ő maga már elérte a tökéletességet. Szerint a gőgöt emberi akaraterővel nem lehet teljesen kiirtani. Ehhez szükség van arra, hogy Isten megtisztítsa a lelket a lélek sötét éjszakájában. Ebben az időszakban Isten megvonja a korábbi lelki vigasztalásokat, a túlzott buzgóságot és a lelki élvezeteket. A lélek szegénynek, gyengének és tehetetlennek érzi magát. Ezzel az isteni fény szembesíti a lelket a saját nyomorúságával, ami kíméletlenül felégeti a gőg gyökerét.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a gőgösség bűnéről szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!